Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Sárközi Ákos és Kalocsai Zoltán, a Textura étterem társtulajdonosai.
Nekünk az üzlet szempontjából az rendszeresen fontos, hogy mondjuk Ákosnak más elfoglaltsága van, tévé bármilyen, akkor is ezt ne érezze meg a vendég. Tehát az ő feladat egy olyan csapatnak a létrehozása, aki 100%-osan tudja pótolni. Nagyon sokszor előfordul, hogy a vendég mondja, hogy adjuk át Ákosnak, ez fantasztikus volt, és közben aznap nem volt Ákos, és ez nekünk a megnyugtató. Tehát igazán az nagyon fontos, hogy amit munkát elvégzünk, és ami étel kiérkezik a konyháról, az egy nagyon kicsi amplitúdóval mozogjon a vendég. Lehet, hogy nem mi készítjük el a világ legkülönlegesebb ételét, de hogy amit tudunk, azt lehetőleg 100%-on nyújtsuk. És ebben volt ugye a Borkonya szerintem kiemelkedően erős, hogy 105 és 95% között dolgozott, vagy dolgozik mindig, tehát rettenetesen stabilan tudja azt hozni, amit tud. És ez a feladat a Textúránál is, hogy ezt is ugyanennyire stabilan, hát ezért dolgozunk.
Hát a gazdasági értelemben veszünk valamit, ami értéket termel, akkor ez a legfontosabb, a kiszámíthatóság. Mindig ugyanazt kapod.
És nagyon sokszor jön vissza a vendégtől, hogy ilyen-olyan helyen volt, és akár ez kiemelkedően nagy hely is, és akkor elment, nagyon tetszett, elviszi a barátait, üzletfeleit, és akkor megbicsaklik. Pont ezt nem szeretnénk. De nekünk hozzánk jön, akkor ezt
hogy
kapja.
Hogy lehet ezt elérni? Mert ez így mondva jó.
Sok munkával.
Oké.
Más nem tudok én sem mondani. Folyamatos kontroll, folyamatos figyelés, és akár a csapat fejlesztése, oktatása. Csak így lehet, sehogyan máshogyan.
Sose éreztetek kiégést, hagyom az egészet?
Dehogy nem. Szerintem aki azt mondja, hogy ez mindig minden a rózsaszín felhő, az hazudik. Mindig vannak nehézségek.
Hogy kezeled? Elmész szabadságra, vagy?
Nem. Egy kicsit nekem sokat segít az, hogy el tudok menni esetleg akár az állatokkal, a család támogatása, most esetleg a motorozás, ami olyan kicsit kikapcsol, amikor nem akarsz kommunikálni, egy kicsit önmagad akarsz lenni, és lefekszel, és utána másnap becsinálod ugyanúgy tovább.
Bekattan? Kis pihenés is működik?
Igen. Nálam így szokott lenni, igen.
Zoli?
Mi azért nem felejtjük el, hogy mi ebből élünk, és a családjaink is ebből élnek, és igazán amikor lehet, hogy azt érzi ember, hogy nehezebb, akkor kicsit összeszorítja a fogát, és azt mondja, hogy de hát ebből mi más fogunk csinálni. Tehát a gyerekeink jövője is, a benne dolgozó, most megint 60 környék, 59 ember, és annak a családjának a jövője. És ez nem mind nagy szavakra gondolok, hanem tényleg ez nem egy hobbi étteremnek indult egyik se. Tehát mindegyik gazdasági vállalkozás, ami a megélhetését biztosítja a benne dolgozó embereknek, és így saját magunknak is. Egyszerűen, amikor nehezebb, akkor is csinálni kell. Aztán rengeteg olyan pillanat van, meg magasztos és fantasztikus. És
de akkor ez egy kényszer?
Nem kényszer, de mint egy munkahely, azért ne felejtsük el. Azért ez nem csak érzelmekről szól ez az egész, hanem egyszerűen az embernek az életéhez hozzátartozik, hogy van munkája, én legalábbis így gondolom, én nem bírtam, amikor voltak egy-két üres járatom, és nem volt, tehát engem például az kifejezetten zavart és frusztrált. De egyszerűen néha van olyan pillanat, mikor erre úgy gondolok, hogy egy vállalkozás, meg egy munka.
Igen, ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy talán azért sikeres tud lenni akár Borkonya vagy Textúra, mert hogy Tamás és Zoli nem kimondottan olyan tulajdonosként tekintettek az étteremre, hogy van egy éttermem, és aztán majd jön a pénz, és akkor mindenki happy, és aztán nézem majd a számokat.
Tehát nem egy gyár.
Nem gyár, hanem maximálisan imádták az egész területet, ahogy mondták, hogy benne dolgoztak, napi szinten vannak jelen az étterem életében, szóval egy ilyen egységben van, hogy nem úgy van valaki étterem tulajdonosként, hogy nem dolgozik a vendéglátásban, és semmi köze hozzá, és csak egy befektetés, ez csak számként van, és szerintem ez nagyon sokat számít.
És nem jelzik néha neked, Zoli, a szommelénység?
Hát iszom rendesen, ha ezen megközelít. Talán az a fajta, amúgy természetesen tök jó szommelé srácok dolgoznak nálunk, úgyhogy én ezt a feladatot azért nagy részt átadtam már. Járjanak ők rengeteg kóstolóra is, ők mutatják meg, hogy mik vannak a piacon, és akkor együtt hozunk döntést, de ha nem együtt hozunk, akkor ők hoznak döntést, ahogy mondtam, nyugodtan hozzanak döntést, aztán legfeljebb megbeszéljük. Effektíve az a fajta professzionális szomelié munka, vagy inkább vagy borszakértő munka, mert egy időben rengeteget kóstoltam és jártam borversenyre, az kevésbé hiányzik. Az, hogy borok szeretette, vagy utazni, vagy Olaszországba, borvidékekre elmenni, és ott szép pincészetekbe jó borokat kóstolni, majd egy jó tenni, ez az oldala, ez továbbra is rettentesen izgat, és talán ez az, hogy hiába tekintünk munkaként, azért mi jó tenni, jó tinni, mindannyian szeretünk, és ez mindig átbillenti azt, hogy ez most csak sokszor úgy gondolok, hogy munka, de amúgy meg amúgy élvezet is. Úgyhogy talán az a fajta klasszikus szomelé munka, ez nekem már úgy nem hiányzik.
Egyébként az érdekel, hogy Ákos elsősorban ételekbe gondolkodik. Borban, meg Zoli? Vagy ez
Borban Krisztián. Borban Krisztiánnal. Tehát a két étteremnek van egy vezető szomelé, Juhász Krisztián, és évek óta már velünk dolgozik, és együtt állítanak össze. Tehát amikor van egy étel, egy ételsor, akkor mindig van egy megbeszélés a hozzáborok. És az összekóstolása, és akkor utána megszületik a döntés.
Picit érdekelne az ételek születése. Hogy megy ez az alkotási folyamat? Egy látsz valami témát, mint a művészek, és azt megragadod?
Nagyon jól megtaláltad, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy az inspiráció bárhonnan jöhet, az lehet egy zene, egy lehet egy művészeti alkotás, lehet egy csak egy séta az erdőben, és ott meglátsz egy valamit, ami esetleg inspirál. És én is pontosan így szoktam ételeket alkotni, hogy valamikor hamarabb tudom, hogy néz ki az étel, de nem tudom, milyen íze lesz. És első körben...
Te valamikor kül alak van a szemed előtt?
Van olyan is, van ilyen is, van olyan is, de a legtöbb esetben mindig formavilágban gondolkodom, megalkotok egy ételt a fejembe, mindig azt szoktam mondani, hogy a világ legjobb sépe vagyok fejbe, csak meg kell tudni csinálni, az nem mindig jön össze.
Na, ezt de... megtanulom én is, a világ legjobb sépje fejbe.
Hát igen, az tök könnyű úgy megalkotni ételeket, hogy csak beszélek róla, és sosincs kézzelfogható jelennek a dolognak. De igen, én nagyon szeretem megtervezni a fejemben első körben azt, hogy vizuálban mit akarok megmutatni, és ahhoz keresek ízpárokat, vagy ahhoz keresek alapanyagokat, ami ahhoz a megalkotásához a legjobban passzol. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem, szóval így szokott történni sok esetben a mondjuk azt, hogy a megalkotás az ételnek, de hát az nem kérdés, hogy mindig az évszaknak megfelelően a szezonalitás, az, hogy mi az, ami a mi stílusomban belefér, azért a magyar konyhának a legjobb alapanyagait akarok megmutatni, nem kimondottan nemzetközi konyhát szeretnénk csinálni, vagy csak hatásokat behozni a magyar konyhába, és nagyjából ilyen egyszerűen. Szóval bárhonnan jöhet nekem inspiráció. A feleségem festményei például az étteremben díszítik az étterem interiőrjét. És onnan is alkotunk ételeket, hogy amit ott én láttam festészetben, azt megjelent a tájéron. Ugyanaz a formavilág, az a színvilág, szóval bárhonnan jöhet az inspiráció.
Na de ilyenkor mi a lényeg? Az íz vagy a látvány?
Mind a kettő. Nagyon fontosnak tartom, hogy...
Nincs primátus, tehát ez jó néz ki, és nem rossz, ehető, és akkor maradjon. Van. Hát ez a kérdésem.
Hát elsőleges szempontból hiába, ahogy mondtam, hiába csak egy csodaszép ételt, ha a kutya nem eszi meg, akkor annak mi értelme van? Akkor csinálják egy nagyon-nagyon ronda ételt, ami borzasztóan finom. Szóval elsőleges szempont az íz, és talán ezzel tudunk mi egy kicsit kitűnni, hogy az íz mellé formavilágot, koncepciót, elképzelésekünk még hozzá, és az most mindenkinek minden nem tetszhet. És nem is tudom mindenkinek megfelelni.
Hát ez olyan, mint bármelyik festmény vagy fotó.
Pontosan. Ezáltal nem tudom én sem kitalálni, hogy kinek fogok majd kedvezni egy bizonyos étellel, de és ilyen szempontból pont jó a Michelinnek is a kitüntetése a borkonyha esetében, hogy ő nem azt mondja meg a Michelin ellenőr, hogy ez az étel jó vagy nem jó, vagy fincsi vagy nem fincsi, hanem a technológiát nézi, hogy hogy van összepárosítva az ízek esetleg a tányéron, hogy van az alapanyag összeválogatva, azzal, hogy bánunk, és ő ezt díjazza, és annak a folyamatosságát.
Tehát mert ül az étteremben, rendel valamit, és mindezt meg tudja állapítani?
Persze.
Abból az ételből? Igen, akkor ő látja. A konyhában?
Abból nagyon sok mindent le lehet szűrni. Pontosan látja azt, hogy hogy van vágva, milyen a vágási technika, esetlegesen mennyire egységesen van, ugyanabban a formavilágban van megalkotva, vagy össze-vissza, vagy ilyen csak oda van dobálva, vagy van koncepció benne, mennyire krémes, lágy, hogy van fűszerezve, hogy van megsütve az alapanyag, pihentetve, és sorolhatnám, rengeteg olyan dolog van, ami fontos számára.
De végül is borzasztó szubjektív ez a Michelin csillag, nem? Azon gondolkoztam, hogy hát végül is egy ítésznek, egy embernek vagyok csak kitéve. És
nem egynek, többnek.
Nem egy jön, hanem egy más után.
Hogyha valaki csillagos, azt nem ugyanaz ember tesztelgeti egy évben háromszor, hanem azt mondja, hogy mások is jönnek, és ezt meg kell erősíteni. Tehát önmagában azért nem teljesen igaz, hogy itt egy embernek...
De tudjátok a módszertárt, hogy ezt is titkolja a Michelin?
Nem, titkolja. Akivel néha találkozunk, az fogyaszt, fizet, és utána fölfedi magát, és elmondja, hogy nem tesztelő volt. Hanem adategyeztetés, ugyanez a séf rákérdez dolgokra, működésre, tehát van ilyen. A többi igazán nem fedi föl magát. De most volt egy másik tesztelőnk, akiről mondta textúrában, és a New York Times-nak volt egy tesztelője, aki végül is úgy döntött, hogy mint étterem a textúra bekerül a 36 órás városlátogatások programba, tehogy hogy Budapestben, budapesti városlátogatásban, és ajánlja az éttermet, de ő is egy vaktesztelő. Őt nem is tudjuk, hogy ki volt, vagy hogy többen voltak.
Eset, de ő nem fedte föl magát.
Nem fedte föl magát. Tehát alapvetően a Michelin ellenőrök se fedik föl magát, hogy ellenőrzés volt, ez így nem derül ki. Most mi azért a pályán annyit tudunk, hogyha egyedül jön vendég, arra extrán kell figyelni, és nem csak azért kell, hogy esetleg ellenőr, ezt nem tudjuk, hanem azért, mert az élő vendég kicsit unatkozik, másik asztal miért kap előbb, ő neki miért lassabb.
Tehát ha bemegyek egy étterembe, szoktam ilyet csinálni egyedül, akkor
hát nálunk,
már mindjárt
sokkal nem, jobb. Igen, kell, oda kell figyelni. Sokkal de mondom, erre kell odafigyelni, hogy időben kapja, ne csúszson, foglalkozzanak vele, ugye nincs partnere, akivel beszélhet, többet kell vele foglalkozni. Tehát ezek apró dolgok, de ezt mint vendéglátosként kell foglalkozni az egyedül ülő vendéggel extrán. Az, hogyha még ő tudjuk azt, hogy a egyedül ülő vendéggel extrán kell foglalkozni, kész, és maximális oda kell figyelni. Ott nincsen.
El kell menni az étterembe egyedül, és ki kell csúsztatni a táskából egy Michelin kalauzt, vagy egy Michelin
és fotózni kell, meg
írogatni. És írogassál, hidd el, nagyon jó lesz az egész estét.
Mi az, amit ti soha nem engednétek be a saját világotokba?
Itt konkrétan az étteremre.
Mondom, a saját világotokba. Mert egyébként nektek világotok van, éttermetek van, vagy ez hogy működik a saját világ, étterem világa? Az előbb mondta Zoli, hogy igen, hát ez egy munkahely, ez egy egzisztencia. Nekem meg Ákosnak úgy tűnt, az Ákos elmondása alapján, hogy az ő életének viszont része ez az étterem. Most nem kell tehát nem félreérthetően, tehát hogy Ákos másképp gondol rá, már a alkotási terepként.
De szerintem pont ettől jó, mert különböző területen mozgunk, és más az inspiráció, és más a feladatunk is. És az lenne a legrosszabb, hogyha Zoli álmodozna, én meg ilyen örökhöz kötve dolgoznék a konyhában.
És te gazdálkodnál.
Igen, hát akkor kész, végre be is zárnánk rögtön.
Ákos azt mondta, hogy ő rá pénzt nem szabad bízni, ez igaz?
Így van, maximálisan.
De természetesen, hát amikor bemegyünk a konyhára és látjuk, hogy milyen alkotó munka folyik, akkor mi is pontosan tudjuk, hogy ez egyáltalán nincs meg bennünk, se Tamásban, se bennem. Tehát ez egy teljesen más világ.
Tisztelitek egyébként Ákost ezért, vagy mi a viszonyatok?
Hát egymáshoz. Nem, fantasztikus. Nem, de hiszem, a tisztelet, szeretet, barátság.
Hát ezért most már 14 éve dolgozunk együtt.
Azért ez nem egy
megszakadó. És sose volt megingás, semmi feszültség.
Egyáltalán.
Hát most nem. Úgy feszültség, ilyen bennünk maradó feszültség van, értekezlet, leülünk, beszélünk, gazdaságosság, nézzük meg, ő ez ember beválik-e, nem, Ákos azt mondja, beválik, mi azt mondjuk.
De egyikötök se érezt, hogy megbántotta a másik, és akkor tüske volt benne, meg ilyesmi.
Nem, ezeket tudjuk kezelni, hogyha még lett volna ilyen, azt mi rögtön megbeszéljük, szóval soha nincs az, hogy most ilyen, most két hét nem beszélek az Olival, vagy a Tamással, mert meg vagyok sértődve, ilyen soha nem volt.
És neked se.
Nem, ez nem. Nekünk azt kellett megtanulni, kezelni, hogy Ákosnak elindult egy másfajta karrierje is, ugye?
Akár a médiára gondolsz?
A médiában, ugye ez akkor indult el, amikor Ákos már tulajdonos társunk lett. Tehát ez egy párhuzamos...
Ez egy karrier, ez a média szereplés egyébként.
Hát, fene tudja. Én mindig azt mondtam mondani, hogy nem vagyok egy média szereplő. Én egy séf vagyok, aki esetleg a médiában is feltűnik. De ugyanakkor már egy kicsit most már... Nagyon nehéz, mert az ember egy idő után minél többet van a televízióban és bizonyos műsorok kapcsán már el is várnak tőlem bizonyos dolgokat az emberek.
Egy esetben ilyen valakinek, figura lesz, nem?
Egy figura leszek, valakinek esetleg már példaképként tekint rám, esetleg egy követendő példa, és ez van egy ilyen megfelelőségkényszerű, akkor ezt tudjuk tartani továbbra is. de én bármikor el tudom engedni ezt az egész területet. De
nem az, nem az az arc vagy, aki
nem is akarok azzal
a megfelelési kényszerek.
De valami szinte biztos, hogy kell, mert nekem, ahogy, ha amit én máshol fogalmazok, az étterem számomra, meg a mondjuk azt, hogy a média, azért tud jól működni, mert ugyanazt csinálom a médiába is, mint amit a vendéglátásba. Hogy nevemet, arcomat adom ahhoz, ami vagyok, és engem kézzelfoghatóan meg lehet fogni az étteremben, vagy a Borgonyában, vagy a Textúrába, el lehet jönni, lehet teszteni, lehet kóstolni, és aztán lehet véleményt alkotni. És ezáltal nekem sokkal könnyebb, mondjuk így a helyzetem, mert nem az van, hogy engem megtámadnak valamivel, hogy akkor láttanak a televízióba, de nem tudom megkóstolni, nem tudom megnézni, nem tudok vele találkozni, így mindig ott vagyok. És talán ez a legjobb ebben az egész dologban. És próbálom én is kiaknázni azt, amit ebből a szempontból lehet, hogy azt a fajta világot, ami mondjuk bennem van, vagy az étterem, amit képvisel, azt hogy tudom továbbadni mindenkinek. És sosem lehet tűnő, hogy ezt most kit inspirálunk, lehet fiatalokat, aki a vendéglátás felé fog elmenni, aki esetleg a borok szerelmese lesz majd, vagy az ételek szempontjából, vagy tulajdonos akar lenni, vagy kérdezi esetleg tőlünk, hogy te, hogy kell jó éttermet csinálni, vagy mik azok a pontok, amivel esetleg jobbá tudja tenni, és hogyha mi ezt tudunk esetleg hozzátenni, és el tudjuk mondani, vagy valakit mi tudunk inspirálni a munkásságunkkal, az szerintem már jó.
Szóval mi az, amit nem engedtek be biztosan a saját világotokba?
Az egocentrikus embereket talán, amikor az egóhoz, az egyéni érdekeket nem igazán szeretem, főleg egy csapatjátékban.
Mert ez egy csapatjáték.
Ez egy csapatjáték. Kellenek a villanások, hogy valami kis pici egó legyen, mert azzal tudja
valaki esetleg. Ha minden csapatban a faci gólt is kell rúgni, nem?
Persze, szóval kell azért ilyen, de attól még mégis a csapat szempontjából fontos. De nem tudom mi az. Most azon gondolkodtam, hogy mesterséges intelligenciát mondjam el, de ugyanakkor nem, mert ez a következő olyan játszótér, majd mondom Tamásnak, meg Zolinak, amivel majd előre lukkolok, amikor a mesterséges intelligenciát hogy lehetne
mondani. Főgrecepteket, meg
ötleteket. Nem ebben gondolkodom, hanem hogy a mesterséges intelligenciát megtanulni, használni, hogy mi mire tudjuk használni. Ez most egy hülye, nehéz mondat, mert annól, amikor az internet bejött, akkor mindenki egy kicsit félt, hogy az internetet mire fogom majd tudni használni, most meg már ilyen teljesen természetes. És ugyanez lesz majd a mesterséges intelligenciával, és ha megtanuljuk majd, hogy mire tudjuk mi használni az ő képességeit, és ezzel esetleg mit lehet kezdeni a bendeletés területén. És nem arról beszélek, hogy most helyettem írjon meg recepteket, vagy alkosson ételeket, hanem még oda el kell jutni az én gondolkodásomnak, hogy annyira én magamat fejlesztem, hogy mire tudom majd őt használni.
Hát eszközként, egy vendégem azt mondta, hogy ha nem eszközként használod, akkor megesz, a rabja lehet. Leszel.
Most kezdem elgondolkodni, hogy akkor telefonon beszélünk veled, beszélek-e, vagy valami géppel, meg kiírja a leveleidet, meg az a kalkulációdat kicsinálja.
Elma hologram úgy most melletted.
Ha így belegondoltok, ez az a világ, amit akartatok, és ezzel elégedettek vagytok, amiben most éltek?
Én igen.
Alapvetően ezt akartuk. Most nem azt mondom, tényleg most nem akarok jelenni itt a negatív, de hogy persze, most azért pár éve már nehezebb. Tehát most azért nehezebb ez. Tehát nehezebb azt a fajta laza szépségét megtalálni, ami előtte volt, mert kicsit rakkolósabb, kicsit keményebb, kicsit nehezebb döntések vannak, kicsit üzletiesebb, pont az életben maradás miatt üzletiesebb döntések is.
Elvesztette a báját?
Elvesztette egy picit. Már nagyon várjuk, hogy visszajöjjön. De most már azért 5. év telik el így, hogy mindig van valami olyan extra nehézség, amivel évelején nem gondoltunk rá, hogy lesz. És hogy már közben még jön valami. Már többször indultam úgy évnek neki, hogy fantasztikusan indul, végre egyenesben van minden. Az két hónap múlva megint nincsen. Szóval sok ilyen bizonytanság van. Most amivel most küzdünk, hogy persze érkezik rengeteg külföldi a városba. Nem tudom, hogy pontosan az a mezőny érkezik-e, aki nekünk szükséges. Látszik, hogy a tavalyi év szerintem összes vendéglátósának, vagy ezen a szinten dolgozó vendéglátósának a legjobb 3 napja az a Coldplay koncert volt. Olyan szinten meg. Tehát érkezett egy olyan vendégkör, aki fantasztikusan jól érezte magát a budapesti éttermekbe, úgyhogy szerintem az nagyon komolyan lecsapódott. Így beszélgetve más éttermesekkel mindenkinek. De vannak ilyen pozitív. De például, hogy ismer, ugye az a cég, akivel kártya lehúzások történik nálunk, tehát magyarul a terminálokat kitelepíti hozzánk, de nem akarom mondani a nevét a cégnek. Ő mondta azt, hogy ha néznek statisztikákat, ugye több száz vendéglátóhelyen dolgoznak, rettesen visszaesett a magyar kártyákon való költés per fő mennyisége. Tehát kevesebbet költ a magyar vendégétterembe. Ha elmegy, akkor is kisebb a kosár. Most ez a feladat. Tehát mindig van valami, ami egy picit feladat, hogy ezt hogy tudjuk pótolni. Nekünk az a feladatunk, hogy rengeteg olyan dolgot csináljunk, amivel bevonzuk a vendéget. Mondom, akár a színháztól kezdve, akár most csinálunk egy bizniszebédet, akár részt vettünk a Dining City-s étterem hétben, ami már 2,5 hét, és megdöbbentően jól sikerült, tehát az első nap érkezett 500 valahány főfoglalás. Tehát elképesztő. Jó, persze újak voltunk benne, még sose vettünk részt benne, és eljutni Ákos éttermébe egy nyomottabb áron azért az mindenképpen izgalmas, de azért ez egy nagyon meglepő impulzus volt, hogy ilyen történt. Úgyhogy alapvetően rengeteg dolgot kell csinálni, tenni, menni előre, jókedvűen, együtt, kézen fogva, szóval ilyen gondolatok vannak.
És tervezzük a következő harmadik, negyedik éttermet.
Évek óta tervezzük.
Sárközi Ákos és Kalocsai Zoltán, köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeim Sárközi Ákos és Kalocsai Zoltán a Textúra étterem társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.